Ha a munkát algoritmusok, a mesterséges intelligencia vagy a robotok veszik át, az vajon miként alakítja át a cégek felépítését, és még fontosabb, hol tud majd elhelyezkedni a kiváltott munkavállaló, és ki marad a vállalatnál, ki fog fogyasztani, és egyáltalán mindez miként hat majd a kapitalizmusra. Izgalmas, messzevezető kérdésekkel folytatjuk az Epic Stories-t, de azért még sincs ez olyan messze, hogy ne kelljen már most cselekedni ez ügyben. Folytatjuk a beszélgetést Pogácsa Zoltánnal.
Ugye a legutóbb megjelent könyvednek a címe az a Digitális Kapitalizmus, ami szerintem egy tökéletes cím, egy kicsit irigylem is egyébként itt az Epic Stories-ban is, gyakorlatilag ezeket a témákat visszük folyamatosan, de hogyha már kapitalizmus, akkor ennek, tehát milyen hatása van annak, amit elmondtál a vállalatokra, mert hogy ebből azért nem az hallom ki, hogy ugyanolyan gazdag ökoszisztéma létezik ezen, hanem inkább a big tech iránynak egy még sarkosabb, még extrémebb megjelenését tudom ezzel elképzelni, ezt hogy látod?
Szoftveres oldalon nagy valószínűséggel azt a mesterséges intelligenciát, amelyet mi megveszünk, azt valamilyen nagyvállalat fogja előállítani, vagy legalábbis most úgy tűnnek a trendek, hogy az igazán élenjáró mesterséges intelligencia fejlesztések mögött van nagyvállalat, nem az van, hogy ezeket kis butik cégek fejlesztenék, nagyon sok pénz kell hozzá, és ma azt is látjuk, hogy az energia igénye is rettentően nagy, szerver igénye, compute igénye, tehát hogy ez egész egyszerűen nem tudja egy kis cég ezt megcsinálni, valószínűleg nagy cég lesz mögötte, de én még radikálisabban felvetném azt, hogyha mondjuk a rutinizálható, fehér galléros munkákat megcsinálják az algoritmusok. Ha nem rutinizálható, fehér galléros munkákat megcsinálja a mesterséges intelligencia, a rutinizálható, kék galléros munkákat megcsinálják a robotok, mert hogy ez is történik közben, akkor én azt a kérdést vetném fel, hogy mondjuk 30 év múlva ki fog dolgozni egy cégnél. Mert ugye lesz a cégvezető, aki ugye kitalálja, hogy ő milyen társadalmi, gazdasági, piaci igényre akar megoldást nyújtani, de egyre kevésbé lesznek alkalmazottai, ami ugye azt a problémát is felveti, hogy ha nem fizet béreket, akkor kik fogják megvenni a termékeit. Ugye ez egy Szély nevű francia közgazdászt a kezdetektől érdekelt, ugye ő azt mondta, hogy kifizetjük a béreket, abból már szépen megvesznek mindent, meg ugye mit tudom én, Henry Fordra lehet még itt utalni, ugye azért fizetett magasabb béreket, hogy meg tudják venni a munkásai az autóit. Tehát ez egy állandó probléma a közgazdaságtanban, hogy ki fogja megvenni a termékeidet. Szóval én azt gondolom, hogy ez nagyon átalakítja a kapitalizmusnak a működését, mert potenciálisan hosszabb távon vagy alig lesz munkavállalód, vagy nem is nagyon lesz.
De ugye ez egy picit ilyen fura helyzet, és talán most is lehet látni példákat, tehát hogy én szoktam mondani erre a kérdéskörre, hogy a Google-ben valójában hogyha a revenue-t nézzük, akkor ugye ez a hirdetési rendszer hozza a nagy részét, és azok az emberek, akik annak a fejlesztésével foglalkoznak, illetve annak a működtetésével, azok viszonylag kevesen vannak, és az összes többi az valószínűleg valahol kapcsolódik ehhez a dologhoz, de hogy azért az inkább a fán, és persze az, hogy csinálnak telefont, meg böngészőt, meg egyébek, az hozzá kapcsolódik ehhez, de hogy nem közvetlenül a kor értékteremtésnek a része, és hogyha mondjuk megnézzük így, akkor egy viszonylag egy maroknyi ember csinálja mondjuk a világ reklámpiacának a jelentős
De részét. Szerintem egyébként egy csomó iparágban igaz. Tehát, hogy amit te mondasz, az is egy példa, mondjuk egyik kedvenc példám szokott lenni, hogy van egy nagy magyar gyógyszergyár, ahol a 80-as években kikísérleteztek egy fogamzásgátlót, gyanítom, hogy mit tudom én, 5 ember egy laboratóriumban, 5 vegyész, nagyon magasan képzett vegyész, és az a nagy magyar gyógyszergyártó cég az 30-40 éve abból él, hogy ezt a fogamzásgátlót Oroszországtól Amerikáig mindenhol árulja. Most gondoljuk végig, hogy per fő az mekkora hozzáadott érték, és mennyire kevés ember kellett ahhoz, hogyha egy több évtizedes távlatban vizsgáljuk. Vagy mondjuk ugye ott van a TSMC gyár Tajvanon, akik mondjuk úgy gyártanak csipeket, hogy ott nincsenek annyira kevesen, de mondjuk per a teljes outputjuk, tehát hogyha azt megnézzük, hogy ők tulajdonképpen a teljes világgazdaságot látják el high-end chipekkel, akkor még az a közepes mennyiségű ember, aki a TSMC-be dolgozik, az is döbbenetesen nagy per fő hozzáadott értéket produkál. Tehát én azt látom, hogy ez a hozzáadott érték smiley, hogy a magas hozzáadott érték mennyire húz el az alacsonytól, az egyre durvább szinte minden iparágban. Tehát, hogy ma már olyan technológiák vannak, hogy a 70-es, 80-es években el se tudtuk képzelni, tehát mondjuk egy fejlett ország technológiája, meg egy fejletlen ország technológiája között volt mondjuk, nem tudom, 5-10-15 évnyi távolság, ma megadott esetben nem is érti már a fejletlen ország, hogy nem is csak az, hogy a technológiát magát nem tudja, hanem hogy nem is érti, hogy mit kéne, mert annyira elhúzott. Tehát, hogy, és ugye itt nagyon sokszor az van, hogy nagyon-nagyon kevés, nagyon-nagyon képzett ember egyre több géppel, egyre több algoritmussal, most már mesterséges intelligenciával, tehát csökken az emberek száma, akik maradnak, azok döbbenetesen képzettek, és ők értik, hogy mit tudom én, a ultraibolya, a fotolitográfia az mi a búbánat, és nem csak, hogy a hétköznapi ember nem érti ezt, hanem nagyon képzett emberek se tudnak ebbe betekinteni, vagy vegyük, mit tudom én, a fúziós reaktorokkal kísérletezőket, szóval akárhova nyúlhatunk, és egy csomó ember, aki alacsony vagy közepes képzettségű, az folyamatosan váltódik le, tehát mit tudom, Magyarországon is vannak autógyárak, ahol már robotok gyártanak emberek helyett, teljesen, tehát nincsen, ugye a kedvenc példám, egy tehenészettel beszélgettem a múltkor, ahol 500 tehenet 2 darab ember képes ellátni, tehát hogy szinte minden iparágban azt látom, hogy potenciálisan hosszabb távon teljesen leváltódnak az emberek.
Oké, ez akkor nekem két dolgot jelent. Egyrészt, hogy ez ugye kedvez a tőkejövedelemnek további erősödése, a másik meg, hogyha tényleg kevés, hogy eddig azért kellett sok ember egy vállalatba, hogy ugye skálázódni tudjon, ami egyébként rengeteg problémát is felvet, hogy kell irodaház, meg szervezeti kultúra, meg mindenféle dolgok, meg hierarchia, meg középvezetői réteg, hogyha mondjuk ezt valahol kiveszik a rendszerből, akkor az azt jelenti, hogy lehet, hogy mégiscsak a kisebb ilyen Delta Force-szerű egységek akkor sikeresen tudnak akár komoly gazdasági teljesítményt is nyújtani, tehát hogy elválhat ez, hogy mondjuk a nagy vállalatok.
Igen, tehát hogyha azt mondod, hogy hány személyes cég, akkor igen, de ha azt mondod, hogy mekkora tőkeerejű cég, akkor nem. Tehát, hogy nagyon kevesen fognak ott dolgozni, de azért nem lesz ez egy kis cég, mert hogy akkora tőkeerő kell a komputációs kapacitáshoz, az energiaellátáshoz, a skálázáshoz, stb., hogy arra kell rengeteg pénz ügyvédekre. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog van, amire nem is gondolunk, hogy igazából most akkor az, ahol kevesen dolgoznak, akkor visszakérdezek. Ahol kevesen dolgoznak, de döbbenetes tőkeerő van, az a te fejedben egy kis cég vagy egy nagy cég.
Érdekes, hogy attól függ, hogy per ember, vagy per árbevétel, vagy per nyereség számolod, de hogy ilyen szempontból elképzelhetőnek tartom azt, hogy rengeteg tőkeerős, kevés emberrel rendelkező.
Szerintem ilyen cégek fognak dominálni egyre inkább, igen.
És ezt, hogyha egy picit így visszahozzuk, akkor mondjuk ilyen vállalati stratégiai szintre, hogy ebbe szerinted most mi lehet vajon a helyes építkezés, hogy mondjuk ilyen irányba menjen egy vállalat. Tehát, hogyha akár nézzük azt, hogy vannak olyan cégek, ahol most rengetegen csinálják azt, amiről azt feltételezzük, hogy mondjuk 10-20 év múlva az már nem lesz kifizetődő ilyen módon csinálni, vagy azok, akik akár nézhetjük a másik végéről, akik jönnek fel és challengerek, de hogy te hogyan építenél vállalatot ezek alapján?
Hát ugye ez egy magyar nyelvű podcast, és egy magyar nyelvű közönségnek szól, és én az a helyzet, hogy én nagyon pesszimista lennék azzal kapcsolatban, hogy ezt a magyar közegben mennyire lehet csinálni. Tehát, hogy ennek van egy klasztereződése, nem igaz az, amit ez ugye volt, ez a híres Thomas L. Friedman nevű mókus még a 90-es években, aki megírta a Világ lapos című könyvét, ami ugye azt sugalta, hogy majd nem tudom, Bangalore-ban leprogramozol valami szuper programot, és akkor majd kihívója lesz a Microsoftnak. Szóval szerintem már azért ez nagyon-nagyon eldőlt, hogy ez nincsen. Időről időre tudsz egy-egy kiugrást produkálni, tehát az a nagyon ritka fekete hattyú, amikor mondjuk valaki tényleg egy ilyet meg tud csinálni, de hogy ahhoz, hogy sikeres legyen egy fejlesztésed egy nagyon-nagyon magas hozzáadott értékszinten, ahhoz valamilyen helyi klaszterben kell legyél, én attól tartok, tehát nem véletlen, hogy amit tudom én, a divat az mind Miládóba koncentrálódik, a média az mind Kölnbe koncentrálódik, és nem véletlen, hogy szilíciumvölgyek jönnek létre, meg ilyenek, hanem ezek vonzák, és hogyha mondjuk egy-egy ilyen kiugrás van is mondjuk Magyarországon, azt is nagyon hamar beszívja mondjuk az amerikai ilyen klaszter, és ma ezt ökoszisztémának nevezik, de szerintem a klaszter ugyanolyan jó szóra. Én hajlamos vagyok makroközgazdászként inkább országként gondolni, és nem cégként, és hát az a baj, hogy szerintem ez az a folyamat, ami nagyon-nagyon bemutatja végre, hogy Magyarország mennyire lemaradt. Tehát, hogy itt 10-15-20 éven keresztül el voltunk ezzel az alacsony hozzáadott értékű összeszerelő sztorival, mindig minden kormányzat elmondta, hogy jaj, mi már rég nem vagyunk alacsony hozzáadott, mert már ide hoztuk a nem tudom milyen gumigyárat, meg autógyárat, és ezek már magas hozzáadott értékűek. Mi mindig elmondtuk, hogy ez nem így van, és szerintem mára. Tehát ugye ez tipikusan az az eset, amikor apály van, és akkor meglátszik, hogy kin van fürdőruha, kin nincsen. Olyan szinten világossá vált, hogy mondjuk azokhoz a csúcs technológiákhoz képest, mint a mesterséges intelligencia, mint az ultraibaj, a fotolitográfia, és még mondhatnék párat, ahhoz képest, ami Magyarországon zajlik, gazdasági tevékenység, az gyakorlatilag nagyon-nagyon alacsony hozzáadott értékű, és alig vannak olyan cégek, akik igazán, mondjuk akár úgy közepesen, tehát hogy erre én nem tudnék Magyarországon stratégiát építeni, az a rövid válaszom erre, hogy ha én Magyarországon lennék cégvezető, én nem gondolnám azt, hogy ebben az országban 20-30 éves távlatban versenyben tudsz maradni a világgazdaságnak olyan centrumaival, mint az Egyesült Államok, Izrael, Szingapur, Kína, Japán, Taiwan, ezek a, ezen belül is konkrét városokat tudunk mondani, ahol ez zajlik, tehát sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ez mondjuk Kaliforniában, Shenzhenben, meg Taiwanon fog történni.
Oké, akkor ezekben a dolgokban látszik, hogy vannak ilyen nagy centrumok, vagy klaszterek, akkor az lehet mondjuk egy taktika, hogy mondjuk valaki ehhez kapcsolódásokat épít ki. Szerintem akár Magyarországon is ott van azért jó néhány olyan cég, ami mondjuk ennek a jeleit így jól hozza, csak mondjuk ennek a számosság az valószínűleg nem éri el azt, hogy ebből így trendet tudjunk rakni. De ugye a másik verzió az pedig az lehet, hogy valami egészen más, és ugye neked a könyvedben is mondjuk a nem növekedés, meg sok ilyen nagyon emberi, meg fenntarthatósági dolog van, meg az imént is mondtad, hogy a kapitalizmus újra értékelődhet több szempontból, tehát hogy benne van akár az is a pakliban szerinted, hogy mondjuk az Európai Unió az, hát nem akarom azt mondani, hogy skanzen, de hogy egy ilyen teljesen más típusú működésben létezik, ahol mondjuk nekünk az export termékünk az, hogy itt tudod így lelassulva jól érezni magad a centrumokon kívül.
Két dolgot mondtál, az egyik az, hogy lehet-e kapcsolódni hálózatokhoz. Ott ugye az a nehéz, hogy ezek nagyon hosszú távú együttműködések, tehát hogy az is kirajzolódik, hogy az, amit tanulunk közgazdaságtan könyvekben, hogy verseny van, sok szereplő, folyamatosan újra tendereztetjük a beszállítóinkat, és akkor nem tudom, akinek legalacsonyabb az ára, homogén termékkel, az majd a helyére kerül annak, aki eddig volt, tehát ez a Joseph Schumpeteri elképzelés, ez egyszerűen nincsen. Tehát az van, hogy van egy darab TSMC, az gyártja 95%-át a világgazdaság összes high-end chipjének, annak van egy darab gyártója, ami beszállítja neki a gépeket, az a Hollandiában bejegyzett ASML, de hogy az is egy cég, és nincs több. Annak van 1600 céges hálózata, egy valaki hozza neki a tükröket, egy valaki hozza neki a lézert, mindenre megvan a cég, 20-30 évbe tellett, míg ezt kialakították, ezt a networköt. Másik felvetésedre, tehát hogy akkor majd mi ilyen életstílus skanzen leszünk itt Európában. Skanzen biztos, hogy leszünk meg nyugdíjas otthon, tehát hogy szerintem bárki, aki mondjuk Ázsiában járt az elmúlt 10 évben, és mondjuk leszállt egy európai reptéren, ez az első dolog, amit látsz. Nekem ilyen konkrét döbbenetes élményeim vannak, hogy elég, mit tudom én, 2 hétre elmenni Kínába, Japánba, és utána leszállsz egy európai reptéren, és hogy azt nézed, hogy úristen, hol vannak az emberek, tehát hogy mennyire kevés ember lődörögid, és hogy mindenkinek ősz a haja. Tehát, hogy igen, az átlagos életkor Európában évtizedekkel magasabb, mint mondjuk Afrikában, Ázsiában, máshol, és igen, ide jönnek emberek, tele van a TikTok ilyen videókkal, hogy amerikaiak, ázsiaiak ide jönnek Európába, és akkor itt oda vannak teljesen, hogy atya úristen, itt ki lehet menni az utcára, sétálni lehet, órákon keresztül ebédelnek, most kezded el azt, hogy egy, mit tudom én, egy kínai, aki mondjuk napi 10 órát dolgozik, 7 nap, és mondjuk ilyen autópálya rendszeres szupervárosból jön, ők maguknak csináltak ezt a hülyességet, hogy mindenki lemásolt a Manhattant, és akkor utána meg egy idő után rádöbbennek, hogy mégsem Manhattan az ideális városforma, hanem mondjuk, mit tudom én, egy toszkán kisváros, és akkor így ledöbbennek, hogy milyen jók az európaiak, milyen szépen élnek. Csak ugye ez az kell, hogy most még az európaiaknak van olyan jövedelme, amiből ezt az életstílus meg tudja magának engedni, mert hogy a gyarmatosítással, meg a ipari forradalommal létrehoztak egy olyan vagyont, meg egy olyan tudásbázist, amivel még elmuzsikál Európa, de hogyha mondjuk a német autóipar összeroppan, nem lesz igazi érdemi csipgyártásunk, és igazából egyre kevesebb saját brandje van Európának nemzetközileg, nem itt fejlesztik a mesterséges intelligenciát, akkor nem fogjuk megtermelni azt a vagyont, vagy azt a jövedelmet, amiből ezt az életstílust mi meg tudjuk magunknak engedni, és hát mondjuk Európa nem úgy skanzen ma még, mint mondjuk a Szentendrei skanzen, hogy ott senki nem lakik, hanem itt még ténylegesen így élünk, egy amerikai számára, akinek 11 munkanapnyi szabadsága van egy évben, az, hogy az európaiaknak egy hónapnyi van, és sokkal kevesebb órát dolgozunk per nap. Ez azért vonzó, mert itt tényleg így élnek az emberek. Egyébként az európaiak meg úgy élik meg, hogy az elmúlt évtizedekben nekik is rosszabb lett, tehát ma már sokkal kevésbé easy going az európai életstílus, de ezt ugye azt tartja el, hogy még van egy európai ipar, gazdaság, szolgáltató szektor, de ha ezeket elveszítjük, akkor önmagában szerintem az, hogy mi itt milyen szépen élünk, az nem lesz elég szerintem. Szerintem nem lesz elég. Nem fogják tudni eltanulni tőlünk, szerintem továbbra is az lesz, hogy ezek az ázsiai meg amerikai nagyvárosok, ezek továbbra is ilyen dübörgő disztópiák lesznek, meg Dubajok, meg nem tudom, de tehát nem tudnak európai város létrehozni, az látszik. Ha megpróbálják, akkor abban mindig valami mesterséges ilyen Disney valami lesz, tehát mit tudom én, Shanghai belvárosában egyszer csak belebotlottam a kínai kommunista párt alapításának székhelyétől egy saroknyira. Van egy ilyen müncheni típusú német sörbár, ahol ilyen németnek maszkírozott menyecskéként dindliben hozzák neked a söröket, és akkor megpróbálnak úgy élni, de hogy így megnézed európai fejjel, és ez a földbe gyökerezik a lábad, hogy ez meg mi a franc akar lenni. Nem tudják lemásolni, de mi meg nem fogjuk tudni fenntartani, hogyha nincsen amúgy más gazdasági alapja.
Hát elég messzire jutottunk, és ez egyébként szerintem egy jó végszó is, hogy ezt nem lehet lemásolni, de meg nem tudjuk fenntartani, tehát hogy egyelőre akkor akár cégvezetőként, akár dolgozóként, akár bármilyen részvevőként ebbe nyilván nincsenek biztos állítások, úgyhogy szerintem mindenki így tud kalkulálni, és persze lehet, hogy valaki, aki még nem tud programozni, annak már nem érdemes, viszont szerintem a beszélgetésből kiderült, hogy akik meg tudnak, vagy akik ezzel foglalkoznak, azoknak érdemes még magasabb szintre vinni ezt a tudásukat, mert csak ott terem majd, tehát ugye a low hanging fruitok ideje ezek szerint lejárt, és akkor érdemes magasabbra kapaszkodni.
Még te annyit tennék hozzá, hogy mondjuk, mit tudom én, olyan 2040 környékén szerintem számot tudunk majd vetni. Tehát, hogyha az igaz az, amit mondtam, hogy évtizedek alatt látjuk meg, akkor én azt mondanám, hogy olyan 2040 környékén már visszat, akkor meg már nem lesz annyira érdekes ez a beszélgetés, ez most érdekes, mert akkorra meg már elég egyértelmű trendek lesznek
szerintem. Jó, szerintem találkozunk akkor itt 2040-ben, és nézzük meg, hogy mi történt, és addigra már lehet, hogy csak minket fog érdekelni ez. Ez volt a mai Epic Stories.
Pogácsa Zoltán közgazdász volt a vendégem. Igazán tömény volt ez a mai epizód, szerintem érdemes újra meghallgatni, csak úgy, mint a korábbi epizódokat is. Ha tetszett, kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltatok, Dojcsák Dánielt hallottátok, sziasztok!